Tehát Máté 11.29. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Imádkozzunk.
Először is egy félreértést szeretnék eloszlatni, ha netán volna. A kinyomtatott lapon a mai igehirdetésnek az a címe, hogy tanuljátok meg tőlem. Hát nem magamra gondoltam, hanem a felolvasott ige részből maga az Úr Jézus mondja ezt a mondat részt, hogy tanuljátok meg tőlem. Amikor az ige hirdetési beosztást megkaptam, akkor hát láttam, hogy szeptember 5, hát az a tanévnyitó. Igazából mi az, ami szólhat a szívünkhöz, és ez az ige jutott eszembe, de nem csak erről szeretnék beszélni. Mert ugye mindenkinek, de még a gyülekezet életében is valahol egy fordulópont a szeptember. Hát a gyerekek életében mindenképpen, most éppen a családban, a menyasszonyomnál a legkisebbik unoka, húga most megy iskolába, hát az egész család lázba van, pedig a 9. gyerek, tehát nem most kezdték ezt a szakmát, de mindenki lázba ég, mindenkinek mutatja, hogy milyen a felszerelése. De aztán vannak ugye, akik felsőbe mennek, azok azért izgulnak, akik a gimnáziumba lépnek be, azok azért félnek és izgulnak. Például megint ott a családban valaki olyan osztályba került, ahol csak két fiú van, és ő az egyik fiú, tehát félnek, hogy megeszik a lányok őket, meg ilyen problémák vannak, de valószínűleg tanulni is kell. És aztán utána van még egyetem is, vannak továbbképzések is egyeseknek, mint a lányomnak, és szakvizsgál, meg mindenféle tanulás van. És akkor azon gondolkoztam, hogy vajon tényleg a hívő embernek nincs tanévkezdés? Valószínűleg nincs, mert ez egy ilyen végtelenített kör, úgy gondolom, ez a tanulás, amikor valamilyen módon mi tanulunk. Én 4 kérdést tettem föl magamnak, és az felolvasott igéket ennek a fényében lehet majd megkérdezni saját magunktól. Első kérdés az, hogy hol tanulok? Hát a szülő mindig úgy keresi az iskolát, hogy az egy jó nevű iskola legyen. Aztán annál sokkal fontosabb, hogy ki lesz az osztályfőnök. Kitől tanulok? A harmadik kérdés, hogy mit tanulok, és van ennek még egy nehezebb kérdése, hogy miért tanulok? Hát ezt a diákok általában ezt a miértet ezzel már nem nagyon foglalkoznak, de mi felnőttek, Isten gyermekei bizonyára nagyon fontos az, hogy miért kell valamit megtanulni. Én az Ószövetségből egyetlen egy igét, az Újszövetségből 4 szeretnék felolvasni, ami eszembe jutott, illetve rátaláltam, ami azzal foglalkozik, hogy valamiből, valakitől, valami miatt nekünk valamit meg kell tanulni, de igazából ez az Isten gyermekének a tanulása, ez nem csupán ismeretgyűjtés. Bizonyára az is, de nem ez a cél. Nem azért, mint a jó diákok, akik a vizsgára megtanulják, jókorán fölkelnek mondjuk 3:30-kor, hogy legalább 8 óráig tudják, és akkor utána el is felejtették, mert az ember agya képes ilyenekre. De nekünk olyan ismeretre van szükség, amit gyakorolni kell. És olyan szimpatikus a régi tanítási rendszer, amikor azt mondták, hogy mester és tanítvány. Az Úr Jézus és a tanítványok. Ő nem csak prédikált, hanem előttük élt. Az életnek a leghétköznapibb, vagy a legnehezebb részét is. És sokszor bennünket az jobban tanít, mint maga a szó, ami elhangzik. Voltam lenn vidéken, pénteken egy gyönyörű helyen, és a partner cégnek az ügyvezetője, vagy építésvezetője azt mondta nekem a gyerekneveléssel kapcsolatban, tudod, neki is több gyereke van, már felnőttek, és azt mondja, tudod, amit mi mondunk, az talán 5%, ami beépül a gyerekekbe, de amit teszünk, az maga a 90-95%. Tehát ezt valahogy így kell mérlegelnünk, amikor a tanulásról fogunk egy kicsit elmélkedni, és az az igazság, hogy most én is beiratkoztam ebbe az iskolába, újra, tudatosan, és erről szeretnék bizonyságot tenni. Nem mint aki már tudja, hogy mit kell csinálni. Az első tantárgy az Ószövetségből maga az Isten ismeret. Azt gondolom, hogy ez a legalapvetőbb, mert enélkül nem találkozhatunk a mennyei atyával, ráadásul még van egy különleges útja is ennek, az ismeretnek, az Úr Jézus maga azt mondja, hogy senki sem mehet az atyához, hanem csak én általam. Tehát ennek van egy útja, módja is. Itten csak egyetlen egy igét szeretnék, vagy egyetlen igehelyről, a 119. Zsoltárból kettő verset elolvasni, és majd azt is megmondom, hogy miért azt a kettőt, ha megtalálom. A 71. és a 73. vers, de először csak a 71. vers. Jó nekem, hogy nyomorúságért, hogy megtanuljam rendelkezéseidet. Úgy látszik, hogy ez egy olyan iskola volt, amiben nem tudatosan iratkozott bele be ez a zsoltáríró, és nem tudjuk, hogy Dávidé, de nagyon gyanúsan az övének tűnik, hogy azért találkozott a nyomorúsággal, mert eltért Istennek a rendelkezéseitől. Ez egy ilyen fordított tanulás volt. Nem beüt az iskolapadba, megtanult valamit, és eredményesen használta az életbe. Tudott valamit, tudatosan, tudatlanul eltért tőle, belekerült egy helyzetbe, és ebből ő tanult. Jó, hogy jó nékem, hogy nyomorúságért, hogy megtanuljam rendelkezésedet. Igazából ezt az iskolát nem szeretjük. Azt szokták mondani, hogy az okos ember a máskárán tanul, de volt, akitől azt hallottam, hogy igazából az ember a sajátján tanulja meg a legjobban, mert azt érzi a bőrén, az átmegy rajta, az nem elmélet, nem az asztal mellett kigondolja, hogy hogyan kéne ezt vagy azt tenni, hanem belelépett valamilyen helyzetbe, és tudomásul kell vennie, hogy Isten országában, de az életben is olyan törvényszerűségek uralkodnak, hogyha mi valamit teszünk, annak valamilyen következménye lesz. És ez elkerülhetetlen. A 73. vers pedig azt mondja, kezed alkotott és megerősített, tégy értelmessé, hogy megtanuljam parancsolataidat. Számomra itt arról beszél az ige, hogy legyek kész megismerni Isten gondolatait, az ő akaratát, és tegyem magamévá az ő gondolatait. Tégy értelmessé, hogy megtanuljam parancsolataidat. Akárhogy is az Ószövetségben vagyunk, úgy gondolom, hogy nem arról van szó, hogy lexikálisan tudjam Istennek a törvényét, mert az önmagában nem elégséges. És számomra egyik legkülönlegesebb vers a 119. Zsoltárból és az Ószövetségből, ha abból az aspektusból nézzük, hogy Isten adott egy törvényt az embernek, a népének, hogyha az betartja, akkor azokat áldás követi. Ez egy olyan axióma, ami mindig bejött. De ha eltértek tőle, akkor jött a nyomorúság, az elhagyatottság, a rabság, és sok-sok minden, ami rossz. Mégis a 27. versben egy olyan dolgot mond, amit nem találok az egész ószövetségi gondolkozásban, és olyan újszövetségi értelmet nyert nekem, ami úgy fogalmazza meg ez az író, hogy értesd meg velem utasításaidnak a célját. Ószövetségben vagyunk, és nem az a lényeg, hogy megtartottam, mint a farizeusok, és akkor én vagyok a jó hívő, hanem ennél van egy sokkal fontosabb dolog, hogy mi ez a cél. Egyszer a sógorom mondta, hogy az ember megteheti azt, hogy Budapesten elindul, és elmondhatja két órai utazás után, hogy egy kresztáblát nem hágott át, egy rendszabályt nem lépett át, de nem ért el a céljához. Ha mi csak azért teszünk valamit, hogy idézőjelben Istennek megfeleljünk, és nincs meg az a motívum, hogy ennek van egy célja, akkor valahol farizeusok vagyunk. És ez számomra olyan csodálatos, hogyha az ember valamit megtud Istentől, hogy mi az ő akarata az én életembe. Megismerem egy igéből, hogy ez nekem szólt, akkor ennek talán egy elsődleges motívuma az kell, hogy tudjam, hogy mi ennek a célja. Hát nyilvánvalóan meg kell tennem, de nem önmagáért, a cselekedetért kell tenni, hanem egy sokkal magasabb rendi célért. Nagyon tetszett, hogy a Zsolt imádkozott, hogy hát milyen elképzelhetetlen lesz az a menny, ahova mi megyünk. És milyen jó gondolat volt ez számomra, hogy Isten nem mondta meg, nem mutatta meg, hogy ez pontosan milyen lesz, mert akkor lehet, hogy tényleg elmenne a kedvünk ettől a földi élettől. De valahol mégiscsak ott van bennünk ez a gondolat, hogy milyen jó lesz odát, amit ugye emberi szív, emberi szem, fül, nem látott, nem hallott, ki se gondolt, mondja Pál apostol, olyat készített Isten, kiknek? Az őt szeretőknek. És akkor itt fölmerül a kérdés, amit igazából csak tényleg kérdésként szeretnék magunkkal vigyük, hogy akarjuk-e megismerni Isten gondolatát, akarjuk-e Isten akaratát az életünkbe felismerni, és amikor felismerjünk, mit teszünk azzal. A második ige, amelyik a tanulásról szól, a Máté 9.13-ban van megírva, ott az Úr Jézus mondja ezt a gondolatot: menjetek el, és tanuljátok meg, mit jelent ez, irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Mintha ez a mondat nekem úgy jönne le az Úr Jézustól, hogy erre a tantárgya feküdjetek rá. Azt mondja, menjetek, és tanuljátok meg. Ráadásul nem azt mondja, hogy tanulgassátok, tehát úgy lapozgassátok ezt a tantárgyat meg, ha van egy kis időtök, hanem azt mondja, hogy tanuljátok is meg. Valahogy legyen az a ti életeteknek a része. Úgy látom, hogy sokszor nekünk, Isten gyermekeinek az az egyik fő gondolatunk, ha másikra nézünk, hogy az miért nem tart már előrébb. És ha nem tart ott, ahol úgy gondoljuk, hogy Isten gyermekének kéne tartani, akkor kitesszük neki az útjelzőket, meg a kezünket, hogy erre, arra, ezt tedd, ezt ne tedd, és úgy gondolom, hogy nagyon kevésszer adjuk meg az esélyt neki arra, hogy ő újra kezdjen. Hogy úgy gondolom, hogy itten, amikor arról beszél az ige, hogy én irgalmasságot akarok, és nem áldozatot, akkor úgy gondolom, hogy valami olyan dologról beszél, amit a mai kor embere nagyon ért. Egy munkahelyen neked akkor van értéked, ha teljesítesz. Ha nem teljesítesz, nincs értéked. És 2000 évvel ezelőtt is ez volt a fő probléma ezek szerint. Isten nem áldozatot akar, nem azt akarja, hogy minden áron te idézőjelben mindenről mondjál le egy nemes cél érdekébe, hanem mintha arról beszélne, hogy a szíved változzon meg a másik irányába. És azzal nem mondom azt, hogy nem kell áldozatot hozni. De itt azt mondja, hogy én inkább ezt akarom. Azt mondja az Úr Jézus. Amikor irgalmasságot gyakorolunk, úgy gondolom, hogy Isten szerinti jót tesszük a másikkal. És mondom, ezeket a tanútárgyakat, én azt gondolom, hogy ezt vigyük el egy évre, vagy egy életre, és ezeket nem szeretném mélységében kivontani, inkább kérdéseket, gondolatokat szeretnék felvetni, és úgy gondolom, hogy most számomra is megvan ez a program, és ennél sokkal több tantárgy van. Ezt nem elkeserítésként mondom, de azért bátorításnak se lehet venni. A következő ige, ez a felolvasott, ami a Máté 11.29-ből ugye csak kivonatosan: tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű. Itt Jézus Krisztusnak az egyedülálló pedagógiáját fedeztem föl. Ő nem azt mondja, hogy mit kell csinálni csupán, hanem magát állítja személyes példának. Ez azért nagyon elgondolkodtató volt a számomra, mert azt tudnunk kell, és újra szívembe kell vésni, amikor ő ezt mondja, hogy nem akárki mondja. Tudjuk a Bibliából, hogy ő a teremtésnek a részese. Ő maga a Teremtő Isten az Atyával együtt, akiről azt mondja az ige, és ő mondta az Úr Jézus, hogy az Atya minden hatalmat az ő kezébe tett. Hát ez valami olyan ellentétes pólus ez a két gondolat, hogy ő a világ ura, teremtője és teljhatalmú valakije, amellett az, hogy én tőlem azt kell megtanulni, mondja ez a hatalmas Isten fiú, hogy szelíd és szívből alázatos vagyok. Van egy ilyen fordítás. Hogy tehát amellett, hogy bírja a hatalmat, azzal együtt alázatos és szelíd. Nem nyulambulam, nem az, aki a papucsfér kategória, hanem az az ember és Isten fiú, aki a teljes hatalmat és a teljes szelídséget birtokolja. Ezt úgy gondolom, hogy mi képtelenek vagyunk ebben gondolkodni, de sajnos az a baj, hogy mi a hatalommal nem bírunk, de úgy tűnik, hogy nem bírjuk az alázatosságot se. Ez valami olyan fájdalmas volt nekem, hogy vajon mi ennek az oka? Hát nyilván az ember azt gondolja, hogy egy kicsit önző, egy kicsit gőgös, egy kicsit egoista, meg mindenfélét lehet mondani, ki mire gondol és ki mit él át, de valami szörnyű ez a dolog, mert az Úr Jézus azt mondja, hogy ezt Tőle kell megtanulni. Ez nincs más esély. Itt más lehetőség nincsen. Ő nem kiadja a tantárgyat, hanem magát állítja példaképnek. Azt írtam fel magamnak, hogy mi milyen kicsinyek és semmi hatalommal nem bíró emberek vagyunk, mégis belülről idegenkedünk a szelítségtől és az alázatosságtól. Ez a világ is besegít ebbe. Azt szokták ezt mondani, hogy a hívő ember hátán azért csak nem lehet fát vágni. Hát persze, ez nem tudom, hol van megírva, de úgy gondolom, hogy elég jó beitta magát a gondolkodásba, hogy mindennek van határa. Vajon van határa? Az Úr Jézus mit tett? A 113. Zsoltárban, legalábbis a magyar fordításban ez van, a Károliba, máshol ezt nem láttam, hogy ott azt írja az ige, hogy Isten magát megalázva tekint szét menjen és földön. Lehet, hogy ez a fordítás nem jó, de amit az Úr Jézus mond, azzal ez nagyon paralel. Hogy a mi mennyei atyánk, az nem csupán ítélő és hatalmat gyakorló Isten, számomra az új szövetségben az jön át, hogy az ítélet fölött diadalmaskodik a megbocsátás, az irgalmasság. Hogy valahogy Isten, minthogyha ebben a következetességében, a szívében sokkal mélyebben a megbocsátás felé hajlana, mint abban, hogyha ezt tetted, akkor tessék, ennek ez a büntetése, vagy ennek ez a következménye. Bizonyos dolgok alól nem vesz, és nem tesz ősek kivételt, látjuk az igében, hogy bizonyos dolgokban valamilyen oknál fogva tett kivételt, de erre nem lehet építeni, mert ő maga úgy dönt. Nagyon tetszett a blogon, amit a Józsi föltett Ágoston és a Gellért beszélgetését. Ha valaki nem hallotta volna, szabadon visszaadom, de valószínűleg nem fog sikerülni, mert csak kétszer olvastam, hogy megkérdezte az egyik a másikat, hogy hát az Isten mindent tud-e tenni. Hát persze, mondta a másik, hogy igen, meg tud. Mire az első megkérdezte, és akkor ő hazudni is tud? Mire a válasz az, amit akar, megtesz, amit nem akar, nem tesz. Ilyen egyszerű. Könyörülök, akin könyörülök. Irgalmazok, akin irgalmazok. Ilyen a mi Istenünk. Magyarul nem lehet rajta elmenni. Abból a szempontból, hogy mi a mi logikánkkal majd kitaláljuk, hogy mit fog tenni. Aztán föltettem egy kérdést magamnak, hogy, és ezt lehet, hogy a testvérek is és a jelenlevők is értik, miért emeljük fel a hangunkat, ha igazunk van? Nagyon igazam tud lenni. Múltkor megijedte mennyasszonyom, mert akkor csendes héten voltunk, imádkozni készültünk ott a lugasba, és a kismacskák mind megtaláltak, és a szabadidő ruhába úgy belekapaszkodtak, hogy nem ment ki, nem tudták elengedni, és én olyan hangon szóltam rá, hogy megijedte a mennyasszonyom, hát ez honnan jött belőled? Hát nagyon igazam volt, pedig csak a macskákról volt, és ezért suttogban mondtam el nekik ugyanazt, de hát az már röhelybe fulladt, persze. De az élet tele van azzal, hogy mi annyira tudjuk, hogy nálunk van az igazság, netán én úgy gondolom sokszor, hogy én vagyok az, aki Istenhez közelebb vagyok, és nekem jogom van hozzá. Na csak itt tévedek el, mert abban a pillanatban, hogy felemeltem a hangomat, elvesztette a tartalom a hitelességét. De ez hányszor fordul elő velem. Tudunk-e háttérbe maradni, ha valami érdemi dolgot, valami jó dolgot tettünk? Igazából nagyon jól esik, ha megdicsérnek. De ha ez a cél, az úgy gondolom, hogy megint, ahogy mondja az ige, ha a jobb kéz tudja, mit tesz a bal, akkor arról szól a történet, hogy elvettük a jutalmunkat. És oda át már ezért úgymond nem kapunk semmit. Nem mint hogyha ez volna a cél, de valahol az isteni cél mindig a vele való kapcsolattal függ össze. És ha ezt úgy hívják, hogy mennyország, akkor érdemes erre odafigyelni. A negyedik ige, az a Filippi 4.11, kivonatosan mondanám Pál szavait, én megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek. Tehát úgy tűnik, hogy a megelégedettség nem egyenlő a vágyaink beteljesülésével. Pedig, hogyha a vágyaink beteljesülnek, akkor elégedettek vagyunk. De ugye ennél egy sokkal magasabb szintről beszél itt az ige, amit szabad és lehet megtanulni, amit Pál apostol úgy mondott, hogy én megtanultam. Hát ehhez idő kell, és események. Én úgy gondolom, hogy minden egyes esemény, ami velünk történik, akkor mi vizsgázunk. És Pál apostol megtanulta, hogy ezt a megelégedettséget, ez nem ráragadt. Ez nem a neveltetésével függött össze, hanem ezt menet közben vagy megtanuljuk, vagy ezt a tantárgyat kihagyjuk. Hát amikor itt vannak a tragédiák egyik a másik után, akár nemzetet ért tragédiák, földrengések, vulkánkitörések, árvizek, személyes tragédiák, gyilkosságok, betegségek egyik pillanatról a másikra, halálesetek, akkor fölvetődik mindig ez a szörnyű kérdés, ha az Isten szerető Isten ezt miért engedi meg. És úgy gondolom, hogy amikor a körülményeinkhez képest megelégedettségről beszél az ige, nem arról beszél, hogy örüljünk minden helyzetnek. Akkor nem tudnánk örülni az örülőkkel, és nem tudnánk sírni a sírókkal. Ha mondjuk azért legyünk őszinték, hogy ez nem nagyon megy. Nagyon nehéz az örülőkkel örülni, és a sírókkal sírni, mert igazából bele kell helyezkednem abba az állapotba. És általánosságban azt lehet mondani, hogy pont én nem vagyok abban. És ugye itt arról van szó, hogy Pál apostol, aki leírt egy elég érdekes élettörténetet, aminek a fele is sok lenne nekünk, hogy hányszor veszőzték meg, 41 hián 40-szer, hányszor került hajótörésbe, napokig a tengeren, étlen szomjan, netán egy deszkán, vagy nem tudom micsodán, földrengések, egyebek, börtön, halálos veszedelmek, megkövezések, amit már majdnem eltemették, és ez az ember azt mondja, hogy megtanultam, hogy a körülményeim között elégedett legyek. Hát azt gondolom, hogy talán ez egyik nagyon nehéz gondolat, de maga ő mondja azt, amire én egy életet próbálok ráállítani az én személyes tragédiáim mellett is, és hogy így mondjam, működik, amikor az ember ezt a szíve legmélyén elhiszi a Róma 8.28-nak azt a mondatát, azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál. Tehát ha az én körülményeimben tragédia hátán van, akkor annak nem örülni kell, hanem abból a szempontból szabad elégedetnek lennem, nem mert én egy ilyen ember vagyok, aki eldöntöttem, hogy elégedett leszek, és akkor fogcsikolgatva ezt kimondom, hanem mert tudom, hogy az Isten igéje teljesen igaz. Ő azt mondja, hogy minden a javunkra szolgál. Ez hihetetlen. Ez a hitnek az útja, semmi más. Amikor megtudtuk feleségemnek a betegségét 2000 májusában, ugye ez egy kicsit rég volt, akkor azon a nyáron itt volt Rich Malcolm, és beszélt az Isten tulajdonságairól. És az egyik tulajdonsága az volt, hogy az Isten jó. És olyan jó volt akkor is belekapaszkodni ebbe a gondolatkörbe, hogy azt el szabad hinnünk, hogy az Isten jó. És hogyha mi azt gondoljuk, hogy ő benne valami van, ami nem jó, akkor nem tudunk benne hinni. És olyan jó azt, hogyha az Isten igéje ezt mondja, hogy ő jó, akkor ez így is van, és ebben szabad előrébb menni. Még azt írtam föl ezzel kapcsolatban magamban, hogy minden a javunkra szolgál, nem kell a komfort érzésünkkel foglalkozni. Igazából a mai kor emberek pont ezzel van elfoglalva. Hogy az én komfortzónámat mennyire zavarja meg valami. És ha ezt valami megzavarja, akkor elég nyugtalan leszek. És érdekes módon, hogy milyen sok öngyilkosság van egy olyan Európában, ahol egy külső, szegény országból nézve minden megvan, és el se tudja képzelni, hogy lehet ennyi ember öngyilkos, amikor ilyen jó dolguk van. Mi meg azt gondoljuk innen Európából, hogy lehet, hogy ott nem lesz senki öngyilkos, amikor nincs mit enniük, nincs mit ruházkodni. A betegség pusztít. És minimális azoknak az embereknek a száma, akik elvetik maguktól az életet. Hát úgy gondolom, hogy ez az ige, amiről beszéltem a Róma 8:28-ból, hogy ugye mondtam, hogy ezt hitben lehet elfogadni, de úgy gondolom, hogy azt tudja megalapozni az életünket, ha hiszünk az ő szavában. Minden esetben vizsgázunk a Megelégedettség című tantárgyból. A kérdés az, hogy vajon milyen tanulók vagyunk. Az utolsó gondolat, és nem az mai igehirdetésben az utolsó gondolat, a Zsidó 5:8-ból van, az egy olyan tantárgy, amit igazából nem értek meg annak a szájából, vagy annak az életéből, akiről szól. Ott azt mondja az író, hogy jól lehet, mármint Jézus Krisztusról, ő a fiú, szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet. Ez egy olyan tantárgy, ahova nem kell beülni tanterembe. Ez csak gyakorlati órán lehet elsajátítani. Ha a tökéletes Jézusnak, aki bűn nélkül volt, mégiscsak így juthatott el a teljes engedelmességig ezen a földön, akkor ez mennyivel inkább ránk is vonatkozik. Én azt vettem észre, hogy amikor szenvedés van az életünkben, ugyanúgy, mint a körülményeinkben a negatívum, méltánytalanságnak éljük meg. És azt is tudomásul kell vennünk, hogy sokszor a szenvedés tényleg nem függ össze a bűnös élettel. Erre csak egy példát szeretnék mondani, a Jób történetét és magát az Úr Jézus történetét is, hogy az a szenvedés, ami ráhullott, egész színre lépésétől kezdve a keresztre haláláig semmi köze nem volt ahhoz, hogy ő bűnös lett volna. De Jóbot szeretném elővenni, az ő történetét, hogy igazából egy nagy szenvedés történetről olvasunk, és valamit itt visszakapcsolódnék a 119. Zsoltár 27. verséhez, hogy értesd meg velem utasításai célját. Itt azt mondanám, hogy értesd meg velem a szenvedéseinek a célját. A végén azt látom, hogy Jób valami olyasmit tanult, amit addig nem tudott, és erre ő maga jött rá. Ő azt mondta, hogy így fogalmazta meg Jób, hogy eddig hírből hallottam felőled, most pedig szemeimmel látlak téged. Hát ez egy kicsit kemény tantárgy volt, és túl sok áldozat volt, de valami olyan eredménye lett, amit nem nagyon lehet minősíteni, vagy, hogy mondjam, mérlegre tenni. Valakit hírből hallani, vagy valakit szemtől szembe látni. Érdekes, hogy maga az odaát való belépésünk a mennybe, és minden embernek, aki meg fog jelenni Isten előtt, szemtől szembe lesz a mennyei atyával és az Úr Jézus Krisztussal. Ott szembe kell találkozni. És mennyire jó, hogyha a találkozást itt a földön megélhetjük, hogy mi találkoztunk a megváltó Úrral, Jézus Krisztussal. A szenvedés az elkötelezettségünket próbálja meg. Tudunk ebben ezzel együtt engedelmesek lenni Istennek, vagy csak a fájdalmaink maradnak meg? Úgy gondolom, hogy erre hajlamosak vagyunk mi emberek. Ráadásul a mi fájdalmaink mindig sokkal súlyosabbak, mint a szomszédé, vagy aki éppen beszél. Én már hallottam olyan beszélgetést, amikor valaki elmesélte a betegsége történetét, mire ahhoz képest nekem sokkal nagyobb betegségben megszólalt a harmadik, és akkor ugyanúgy válaszolt ez az illető, szóval rajta nem tudott senki betegebb lenni, nem tudta elérni. Erre mi hajlamosak vagyunk, hogy a mi gondjaink azok mindig súlyosabbak. Tehát ezt az öt tantárgyat föl lehetne venni, amit én úgy fogalmaztam meg, hogy az első volt az Istenismeret, második az irgalmasság gyakorlása, harmadik a szelídség és alázatosság felöltése, negyedik a megelégedettség, ötödik az engedelmesség. Hát jó lenne ezeket a tantárgyakat felvenni és gyakorolni, és még ezen kívül sok van az igében, de olyan jó lenne, hogyha jobban együtt el tudnánk mondani a 42. rész 4. versét, amit ő magának, Istennek mondott. Ő így mondta: én kérdezlek, te pedig oktass engem. Azt kívánom mindnyájunknak, hogy legyünk Istentől tanítottak. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, mennyi édesatyánk, hogy te úgy szeretsz bennünket, ahogy vagyunk, és mégse szeretnéd, hogy olyanok maradjunk, akik voltunk. Szeretnénk beiratkozni a te iskoládba, abba a padba, ahol szabad tanulnunk, Isten ismeretet, alázatosságot, szelídséget, sok-sok mindent, és szeretnénk megtanulni a körülményeinkben is a megelégedettséget. Szeretnénk a szenvedéseinkből is megtanulni az engedelmességet elsősorban te neked. Kérünk, édesatyánk, hogy te segíts bennünket ebben az iskolában, és köszönjük, hogy elmondhatjuk Pál apostollal együtt, hogy mindenre van erőnk a Krisztusban, aki bennünket megerősít, vagy tanít ebben az életben. Kérünk, Urunk, hogy lehessen a mi életünk a te dicsőségedre és embertársaink hasznára. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérjük ezt tőled. Amen.